153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban nagy örömömre és nagy megtiszteltetés számomra Ladóczky Istvánnal beszélgetek. Köszöntöm István szeretettel.
Kezdj sokan.
Általában a bemutatkozás első felütésénél el szoktam mondani, hogy kinek mi a titulus, a foglalkozása, de hogy olyan sokrétű személyiséggel állunk itt szemben, hogy tehát ugye a Ladórek BT elindítója közel 30 éve, a Ladóczky István focistának az apukája, aki maga is focizik, és kajakozik, és sportkommentátor, mint megtudtam többek között, a Zenevarázs Halas TV-ben elindítója, vőféj hosszú ideje, szóval szinte alig tudjuk összeszedni. Hogyan mutatná be magát István?
Hát Ladó vagyok, aki ismer engem, mindenki csak így ismer.
Hány évig volt vőféj?
16 évig és 308 és fél lakodalmam volt.
Atyavilág, hát akkor az egy elég sűrű naptár, mondhatni, hogy... Hirtelen próbálok nagyon gyorsan számolni, hogy majdnem minden második héten.
Hát évi 22 lakodalom volt, mert abban az időben még általában májustól szeptember-októberig volt, és hát én véletlen kerültem ebbe bele, mert a családba senki nem foglalkozott, a környezetbe se, és aztán egyszer úgy alakult, hogy megkértek, hogy én ezt csináljam, de fogalmam nem volt, hogy kell is.
Hány éves volt akkor István?
Hát szerintem 30 körül lehettem. 30. Már még nem voltam benne abba a vőfélkorban, hogy már jó, de már hallgattak.
Gondolom, hamar.
Hát hadd mondjam, hogy én ebből írtam a főiskolán a szakdolgozatomat, ünnepeink, lakodalmas szokások, a mai lakodalom.
Na de kezdjük az elején. Annyira izgalmas ez az egész. Mondja, hogy hol született?
Én
sok gyerekes családban, hány tesó, milyen nevelés?
Kiskunhalason születtem, a világ legszebb városába. Hát ennél csodálatosabb városban én még nem voltam.
Egyetértek.
Én aztán Balotaszálláson nőttem, föl ott jártam iskolába.
Tesók? Hány testvére van?
Van egy bátyám. Őt is ismerik a városban, hát ő meg villanyszerelő is. Hát. Már sokáig úgy rivalizáltunk, de mostanra kiegyenesedett a dolog, úgyhogy egy jó csávó a bátyám.
Milyen nevelést kaptak otthon? Szigorút, szülők hogyan nevelték magukat?
Hát azt gondolom, hogy mi a legcsodálatosabb nevelést kaptuk, illetve nem kaptunk nevelést, mert mi azt csináltunk, amit akartunk. Tehát mi kölökként a vágosgödörbe fürödtünk, szarkafészkeket romboltunk, meg az erdőbe búcorogtunk. Tehát gyakorlatilag mi naphosszat verekedtünk a szomszéd gyerekeket. Tehát olyan rosszak voltunk, hogy maga azt ezt tudja képzelni. De mi így éltük meg az életünket, hogy mi megedződtünk. Tehát kapott egy pofont az ember, akkor fölállt, azt ment tovább. Hát, na, de ha most ilyet kap egy gyereket, akkor összeszalad a fél város, hogy úristen, mi történt.
A személyiségi jogok, meg a stb.
Hát én ezt nem érinteném, mert hát ez egy más világ, így de van. Akkor ez volt.
Szülők mivel foglalkoztak?
Hát én azt mondom, hogy anyám az először napszámos volt, aztán erdőgazdaságban dolgozott, tehát egyszerű, de dolgos ember volt mind a kettő. Apám az fogyasztotta az alkoholt bőségesen, és amikor éjszaka lakodalmból kínálgattak engem, és azt mondom, nagyon kedves, köszönöm szépen, de az én apám már megitt az én részemet is. Úgyhogy az alkohollal ez a kapcsolat, én magam nem igazán bántom. De senkinek nem ajánlom, hogy belemerüljön, mert az időlegesen úgy érzem be, hogy fölbátorodik, de sajnos így 63 évesen azt kell mondanom, hogy sok ember elsüllyed az miatt, hogy ő azt hiszi, hogy ő más, de nem. Az alkohol erősebb.
Igen, a leggyakoribb tévedésünk az akaraterőnket, hogy túlbecsüljük. No, de kanyarodjunk vissza. A iskolába jó tanuló volt, vagy kevésbé?
Nem voltam én jó tanuló, abszolút, de viszont volt az a magam természetes esze, hogy a hármas az nekem elég volt, nekem több nem körülött, mert minek. Akkor úgy gondoltam, hogy nekem a karrierem csúcsa az lesz, hogy én majd leszek egy jó szakmunkás, és lesz egy családom, és majd dolgozok, és akkor főnevelem őket, az jó lesz. De hát ez nem így alakult.
Na és hogy alakult? Meséljen.
Hát úgy alakult majdnem, ahogy mondtam, mert 74-ben szakmunkás lettem, 76-ban pedig leérettségiztem esti iskolába, Csilliki Lona tanárnőnek innen köszönöm, hogy tudtam, on kívül beiratotta az esti iskolába, és egyszer jött, hogy fölvettek.
Hova?
Igen, és később ennek nagyon fontos szerepe volt ennek az érettségének, hogy ez lehetőséget ad, hogy én beiratkozhassak a Juhász Gyula tanárképzőbe. És nekem ez óriási élmény volt, mert mint mondtam, hogy az én családom, hát nem a magas...
Nem az iskolázott.
Nem voltak ők buták. A józan
ez nekem az összes, összes családom paraszti ősökkel rendelkezem, és rendkívül eszesek voltak.
Igen,
rendkívül.
Tehát ha azt mondom, hogy megvolt a józan paraszt, és ők, ez biztos. De nem az az úgynevezett egyetem főiskola. Hát a családban én voltam az első, akinek diplomája volt. Tessék elképzelni azt a pillanatot, amikor veszem át a diplomámat, és édesanyámnak a szemével össze, fönt a karzaton is, és látom, hogy folyik a könnye az anyámnak. Hát kiráz a hideg, még most is.
Elhiszem. Ezek nagyon nagy dolgok. Hát a jól működő családok azok valahogy ilyenek, hogy egy icipicit a gyerekeinknek, hogyha megadjuk a biztonságot, szeretetet, akkor talán tudnak tovább lépni, erősödni. Na és milyen szakmát tanult, engem ez nagyon izgat?
Én villanyszerelő voltam, és aztán...
És akkor áruljuk el, hogy milyen diplomát szerzett.
Én a Juhász Gyula tanárképzőn végeztem, esti tagozaton és a művelődés szervező média szakot végeztem el. Hát nem ahhoz kellett a munkámhoz már akkor, hanem az emberben van egy vágy, hogy én, ha valaki előtt beszélek, valakivel akarok kommunikálni, akkor nekem sokkal többet kell tudni, mint amit ő belőlem lát. Tehát én nagyon sok üzleti tárgyalásom voltam úgy, hogy oda mentem szerény emberként, és 2 percre tudtam, hogy ez egy nagyképű hólyag, és ezzel én úgy kötök bótot, hogy én jó fogok járni. De hát ez az emberi ismeret.
Igen, igen. Innen fogjuk folytatni a riportot, hallgatóink maradjanak velünk, Ladóczky Istvánnal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem, beszélgető társam itt a stúdióban, Ladóczky István. Hát egy gyönyörű életút szakasz elején járunk. A gyönyörűt azért kell elmondjam, mert feltett célunk itt a rádióban, hogy olyan életutakat mutassunk be, akik tudnak örülni az életnek. A nehézségeket megküzdve, de ez a fajta tudás talán Magyarországon egy kicsit ritka. Úgyhogy legfőképpen azt az életszeretetet, amit én sejtek, érzek, látszik a tényekből, szeretnénk egy kicsit átadni a hallgatóknak. Ugye itt egy nagy öröm hangzott el az előző beszélgetésben a gyerekkor kapcsán, hogy a családban az első volt, aki diplomát szerzett, és bár ugye a Ladóreg BT az egy papír, feldolgozó, újrahasznosító cég, a diploma az egy média kommunikáció szakos. Elhangzott a szünetben, megolvastam is erről, hogy még előadást is tartott a Szent István Egyetemen. Ott aztán nagyon használta ezt a képességet.
Nem olyan régen volt, 2 éve, vagy 3, már azért múlik az idő, de az egy nagyon komoly fölkészülés volt, és nagy megtiszteltetés volt, hogy én, a mezei kis mezítlábas gyerek, egyetemistáknak beszélhetek, elmondhatom azt, hogy honnan indultam, hova jutottam el, és hogy mit ajánlok én nekik a vállalkozásra, mert a vállalkozásomról beszéltem, amit most már nagy büszkeségemre a 2 gyerekem visz tovább, a kisfiam és a kislányom. Nagyon büszke vagyok mind a 2 gyerekre, ezt ott is elmondtam. A kisfiam tanárképzőt végezte, a kislányom jogász, a kislányom 3 nyelven beszél, spanyol, angol, francia, a kisfiam pedig hát angol és a német nyelvben mélyült el. Hát ők is most már élik a maguk kis csodálatos életüket, van 2 unokám, feleségem, hát rendben vagyok.
Én azt gondolom, hogy ez szinte azt mondhatnánk, hogy nem is hisszük el, annyira tökéletes, hogyha így elolvassuk ezt a, vagy ránézünk erre a helyzetre, vagy képre. De hogy ebben egészen biztos vagyok, hogy rengeteg munka van, és rengeteg feladat és küzdelem, úgyhogy ezen fogunk most sorba menni. Egyébként itt a büszkeségnél a Forbes magazinban 2020. februárban jelent meg egy hosszú cikk a Ladóreg most már Kft.-ről, amit, ahogy mondtam, most már a gyerekek visznek, és ez egy fantasztikus történet. Magyarországon nagyon jó lenne ezt klónozni, hogy sok ilyen legyen belőle, de kezdjük az elején. Hol kezdte a munkát? az életében, és a családalapítás nősülésről meséljen egy pár szót.
Hát ez nem olyan nagyon szokványos dolog, ez dolgoztam, megismerkedtünk a feleségemmel, nem egyformán emlékezünk, hogy hogy ismerkedtünk meg, ez a családi legendáriumban mindig egy kis vitára, mosolygásra adok ott, hogy én másképp emlékszem, mint a feleségem. Tehát én csak úgy bosszantásképp mondom, hogy ő szólított le engem, de hát ez persze csak ez a férfi somilizmus, hogy az ember bolondozik, hogy igen, de el vagyunk. Most volt a 60. születésnapja a feleségem, aki Isten éltesse, és mondtam neki, hogy hát sokat küszködtünk egymással, de mondtam neki, most már maradjon így.
Ha már ilyen szépen összeszoktunk, szoktam mondani én is a páromnak.
Igen, azért egy házasság az nem gyerekjáték.
Az biztos.
Ott észen kell lenni mind a két félnek is. Az, aki azt mondja, hogy nincs a házasságon belül probléma, negatívum, az hazudik. És minden nap meg kell küzdeni azért, hogy este úgy feküdjünk le, hogy ne háttal forduljon másra, hanem jó éjszakát.
Ez pontosan így van. Ez talán a gyereknevelés mellett ez a másik legnagyobb nehézség, küzdelem és gyönyörűséget adó dolog.
Hát ehhez hadd csatlakozzak ehhez a gondolathoz, mert nálunk mindig úgy volt, hogyha az anyja valamit tiltott, az bizony nem lett fölülbírálva, mert eredj anyádhoz, beszéld meg vele. Ha már egyszer azt mondod, hogy nem, akkor én nem foglak föloldozni, mert az nem működik. Úgy látom, hogy mind a két gyerekem hasonlóan gondolkodik. Fontosnak tartottuk a gyerekeknek a tanítatását, hogy okos, értelmes gyerekek legyenek, használható tudás jön, és hát amikor Manchesterbe mentek ki nyelvtanfolyam, és akkor belevillant nekem az anyam, hogy te jó Isten, hát hova kerültünk mi? A mi gyerekünk az Angliába, nyelviskolába el tud jutni? Hát valamikor a század elején 100-200 évet a főurak gyerekei mehettek, és mi ide eljutottunk, hogy persze áldozat volt ez, de azt mondtam, hogy ez így. És tessék elképzelni, hogy micsoda nagyszerű dolog az, amikor jön a tárgyaló fél, és ezek váltanak angolul, németül, és megkérdezheted azt, hogy melyik nyelven óhajt beszélni, és ezek tudnak. Azért, ha a magam tudását nézem, hogy 50 éves koromban kezdtem angolul tanulni, nem mérhető össze. Na, ez az az előny, amit ezek a gyerekek, ha tehetségesek, alkalmazni tudják, és ezért köszönöm, hogy a Forbes magazin cikkét fölemlítette, mert ez már a gyerekek érdeme volt.
Meg is ígérem a hallgatóknak, hogy egy hét múlva az emlegetett fiatalokkal fogok riportot készíteni, hogy hogyan működik ma a Ladore Kft. Na de most egy picit még a kezdetekről fogunk beszélni, hiszen mindez nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a szülők, és nincsen ez a fajta áldozatvállalás, vagy józanság, vagy szeretet. A gyerekek nevelésében ugye mondta, hogy nagyon fontosnak tartották az iskolát, a tanulást, és lehetőséget is tudtak nekik biztosítani, amivel a gyerekek éltek is. Na de a Ladó Istvánt onnan is ismerjük az ifjabbat, hogy válogatott focista és bajnok, és NB1-es, és ez hogy jött a történetbe?
Hát most simogatja a lelkemet. Én magam is imádom a focit. Én nem olyan szinten, mint ő, de tudták rólam is halasolni, hogy na, ő is focizik. Tehát nem azon a szinten, mint a fiam, de nagyon büszke voltam rá, és szerencse volt. Itt volt az MTK egy versenyen, és ott Isti nagyon jól játszott, még mellette volt egy csodálatos kapusgyerek, akit vittek, Kovács Istvánt, és ők ketten fölkerültek Pestre az MTK-hoz. És ott Istinek az U13-tól az U20-ig a magyar válogatottba 50 alkalommal, ami nagyon sok lehetősége volt, hogy hát szerepeljen. Nagyon büszke voltam rá. Én Kovács apukával kimentem Párizsba, térkép nélkül a világba. Sose felejtem el, válogatott mérkőzése volt a fiamnak. Magyarország-Franciaország mérkőzés előtt, a Kovács apukával, 500 néző előtt, mi egy zászlóval elénekeltük a himnuszt, mert hát ilyenek vagyunk.
Én nem fogjuk folytatni, fantasztikus ezeket hallgatni. Ladóczky Istvánnal beszélgetek, maradjanak velünk tovább, hamarosan folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportunkat. Partnerem Ladóczky István, és még egy mondat a családról Istvánba szorult, ami pedig nagyon fontos, úgy érzem, úgy látom.
Nézze, a feleségem a főnök,
Egyértelmű.
Ő tartja össze a családot, ő irányítja keményen, de igazságtalanul, én gondolom, de rendben vagyunk. Na, és hát a kislányom, ő meg egy autonóm egység, ő mindent csinál, egy csupaszív gyerek, és hát nagyon büszke vagyok, hogy vele életem első amerikai útján lehettem, és Kubába töltöttünk el 14 napot. És hát azt hiszem, hogy minden szülőnek, minden apukának kívánom, hogy egyszer a gyerekével 14 napot eltöltsön is vita nélkül. Hát csoda volt.
És ugye mondta, hogy 50 évesen kezdett angolul tanulni.
Igen.
Akkor már ment?
Hogyne, hát én nem mondom, hogy profi vagyok benne, de nem adnak el. Bár a kubai útnál ugye a spanyol a menő, de viszont mi voltunk egy RBMS szálláson, és ott egy egyetemi oktatóval tudtam használni az angol tudásomat, rendben volt. Nagyon csoda. Mindenkinek ajánlom, hogy menjenek Kubába.
Ez így van. Vállalkozás. Ugye tulajdonképpen a Ladórek BT közel 30 éve indult, ön alapította párjával, és hát közel 8 éve vették át a gyerekek nagy sikerrel, ugye a Forbes magazinba is bekerült, sőt a Szent István Egyetemen ön előadást tartott a vállalkozást tanuló diákoknak, hogy hogyan is indul egy vállalkozás, és hogy lehet sikeres tenni, tehát Magyarországon abszolút jegyzik önöket. Hogyan indult ez a vállalkozás?
Hát ez már olyan rég volt, hogy erre igazán...
Biztos emlékszik.
Tulajdonképpen a véletlen. Egy megbeszélés volt Budapesten, én akkor találkoztam ott fönt Pesten egy hulladékgyűjtő hölgye, és azt mondta, hogy Ladó, te miért nem gyűjtesz papírt? Mondom, fogalmam nincs, hogy kell azt. Te mondom, én csak gyűjtsed, és át is veszem tőled, és Olti Máriának hívták, áldja meg az Isten. Egy mélyérzésű, igazán csodálatos, akkor olyan 60 év körüli volt, tehát szenzációs, és akkor én mondtam, hogy hát igen, méne, hát, és valahogy a jó Isten fogta a kezemet vezetett. Tessék elképzelni, hogy nekem se pénzem, se tudásom, se technológiám, se technikai tudásom, se gépjárm, a világon semmi nem volt. Egy dolog volt, az akarat meg a kitartás. Megfogtuk egymás kezét az asszonya, azt akkor elindultunk. Én mentem, bolondoskodtam, szedtem a papírt össze, ő meg irányította a dolgokat otthon, ahogy kell. Aztán eljutottunk valahova.
Hihetetlen, hihetetlen ez a történet. Én mindig mondom a tanítványaimnak, hogy az akarat és a kitartás a legfontosabb, és hogy itt az élő példa az önök vállalkozásában. Hogy alakul tovább?
Kell a szerencse.
Kell a szerencse.
Kell a
igen,
szerencse.
Ezt egyébként sokan
kell a szerencse. Kell az, hogy jó emberek jó időben melléd álljanak, hogy nem tudod, hogy valamelyik dolog mély sikerül. Az se, hogy mély nem. Hát a mély nem sikerül, arról tud az ember magyarázatot, mert ugye a jó indulat, hogy mély megy ennek, akkor majd neki sem menjen. Tehát ez az irítség, ez a botrányos hozzáállás, ez azért megvolt. Sokszor kerültem én olyan megoldhatatlan, megalázó helyzetbe. Az, aki most csak azt látja, hogy itt ülök, az föl se tudja azt fogni. És sokszor gondolkoztam én azon, hogy de miért ilyen gonosz ez az ember? Amikor gyerek voltam Balotaszálláson, hát nem tartoztunk a falu elitjébe, az elegánsak közé. Nekem nagyon nagy dolog lett volna az, hogy az utca túlsó oldaláról, mikor köszöntem, hogy jó napot kívánok, vagy valami, visszafogadják. Valami oknál fogva, mit tudom én, mert ő volt a TIS csoportvezetője, ő olyan felsőbbrendűségben volt, hogy nem köszönt vissza. A jó Isten megadta azt a lehetőséget, hogy találkozzak vele. Már amikor neki volt fontos, hogy hát Pistikám, tegeződjünk. De hát mi tegeződjünk? Hát nekem már nem vagy te fontos. Persze az ember nem gonoszságot, negatívot sugároz magára, csak ott a lelke mélyén az van, hogy amikor én vágytam arra, hogy segíts, hogy nyújj hozzám, hogy mozduljunk együtt, akkor te egy senkinek néztél, és most meg fontos vagyok. Miért vagy te ilyen?
Hát igen, nem vagyunk egyformák. Némelyeknek letört a visszapillantó tükör, szokták volt mondani. De hogyha jól számolom, egyébként a vállalkozás indulása 30 éve lehetett, akkor közel 30 évesek lehettek, és ugye a...
92. Milyen... december.
Igen. Volt. Hogy milyen gyorsan haladt előre a szekér?
Mindig elégedettek voltunk azzal, amit csináltunk, mert abba az időbe, abban a tudással nem lehetett nagyobb léptéket lépni, mert akkor belebuktunk volna. Istiek kérdezték tőlünk, már kisfiamról beszélek, hogy hát hogy lehet az, hogy ti nem buktatok soha? Hát kisfiam, azért, mert nem engedhettük meg magunknak, hogy mi valamit csinálunk, és azt nem jó csináljuk, akkor nincs tovább, akkor bezár a bót, és a félvilág rajtuk röhög, hogy ha-ha, ezek is megpróbálták, azt nem sikerült nekik. Sikerült. De milyen áron? Ez ám a kérdés.
Gyakorlatilag hulladékgyűjtéssel kezdték, ez mindig papír volt alapvetően, és a újrahasznosítható történet a kezdetektől benne volt, vagy csak egy idő múlva?
Nem, hát ez a kezdetektől újrahasznosításról volt szó.
Értem.
Hiszen a begyűjtött papírhulladékot mi rögtön papírgyárakba szállítottuk közvetlenül, hiszen mondtam, hogy az a kapcsolat megvolt, és aztán úgy nyílt az embernek a kapcsolati hálója, a kapcsolati tőke, a tudásbázisa, hogy mit és hogyan. És mi mindig úgy voltunk, hogy valamit csinálsz, az tisztességgel, böcsülettel csinál. Tehát az nem volt, hogy most valaki odajött és azt mondja, hogy ha ennek az eladandó árunak 30 forint, az adok 32, akkor nekiadom. Ha azt már valakinek odaígértem, az úgy volt. És én úgy gondolom, hogy ez az üzleti filozófia, ez megdönthetetlenül jónak bizonyult, mert mi talpon vagyunk.
Ez pontosan így van. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Partnerem Ladóczky István.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot, partnerem Ladóczky István, aki a Ladórek BT, ma már Ladórek Kft. Alapítója, indítója. Országosan nagyon híres a cég, hiszen a Forbes magazinban is nem olyan régen megjelent egy cikk. Na de hát mindent el kell egyszer indítani. Én azt olvastam ezt a cikket, nyilván készülésképpen egy kicsit elolvastam, hogy energetikus volt még annak idején, amikor átváltott erre a területre. Egyből feladta a másik munkát? Tehát egyből ez volt a fő terület, amiben belefektették az energiát, pénzt,
akaratot? Nem úgy volt, hanem én a papíripari vállalatnál dolgoztam, mint energetikus, és azt is el kell mondanom, büszke vagyok rá, hogy én 89-ben, én szakszertitkárnak is meglettem választva, és nem hivatásos, hanem amellett én dolgoztam, tehát volt gazdasági munkám is, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy én voltam az országban az egyetlen szakszertitkár, akinek az ideje alatt 25%-os béremelés volt.
Hát ez nagyon jó lenne ma is.
És azt is elmondom.
Egy ilyen, azt a is tanári szakmában.
Igen.
Nagyon.
Hát az sok pénz, de ezek az emberek a papíriparban nagyon keményen dolgoztak, és komoly hasznot hoztak a tulajdonosnak. Tehát nem azért adta oda, hogy ő azt oda akarta, hanem hát...
Ki kellett harcolni, hát én azt a harcot, a feladata.
Itt volt az osztrák tulajdonosa Thomas Prinzhorn, aki a mostanában már nagyon-nagyon-nagyon gazdag a magyarországi egyetlen működő papírgyárnak a tulajdonosa, úgy ült velem szemben, mint most ön. És ő azt mondta nekem, hogy maga belepiszkít a saját fészkébe, és én mondtam, hogy nem, uram, nem. Én csak azt kérem, sőt, követelem, amit maga megígért, azt adja meg, mert maga a szavát adta arra, hogy nekünk itt a dolgunk elvégzése után ez járni fog. No, az most nem úgy van.
Helyes. Nagyon jók lennének ma ilyen nagyon határozott szakszervezeti.
Ennek volt egy nem olyan régen egy beszélgetés. Tessék elképzelni, hogy én ezt lenyilatkoztam akkor az osztrák, nem tudom már pontosan nevét az újságnak, a heti világgazdaságnak megfelelő gazdasági lapba, hogy hát mi nekünk nem kell, hogy ti ide jöttek, hát mi egyedül is meg tudunk halni, és hát ez azért náluk is kiverte a biztosítékot, hát nem lettem kedvenc. De hát...
Ez így szokott lenni, hozzáteszem. Tehát akkor a papír azért nem volt ismeretlen terület az ön számára. Tulajdonképpen amikor a hulladék feldolgozásba belecsaptak.
Tulajdonképpen papír, de nem ugyanaz.
Értem.
Az egyik az úgynevezett hulladék, amelyik a lakosságnál keletkezik, ami az ipari üzemekbe keletkezik. Azt gyűjtöttük vissza, és azt vittük vissza. Itt pedig a papíriparnál akkor még volt dobozgyártó, hengeres termékek, csőgyártó, tehát itt kész terméket gyártottak, és hála Istennek még most is gyártanak a most már Halaspakka nevük. Mindig jó szívvel gondolok rájuk, mert,
az én édesanyám
onnan indultam. Igen?
Bizony, több mint 10 éve.
Kicsi a világ.
Így van. Tehát tulajdonképpen akkor ez a két vége, az egyik az új anyagból állít elő valamit, míg a hulladékbegyűjtés újrahasznosítás pedig éppen a fordítottja, mert a keletkezett hulladékból próbál valamit. A kapcsolati hálót említette, hogy nőtt, és nagyon tetszik nekem az az üzletfilozófia, ami sikeressé vált, hogy az adott szónak súlya volt, és az elvállalt feladatok mindig teljesítve lettek. Úgy látszik, hogy ez egy nagyon nagy érték, azt gondolom ma is. Hogyan fejlődött ez a kapcsolati háló egyébként?
Hát úgy, hogy mi nem engedhettük meg azt magunknak, hogyha valamit megígérünk, azt ne tartsuk be. Tehát ha mi azt mondtuk, hogy hölgyem, uram, mi 13-án délelőtt 8:00-kor ott vagyunk, akkor mi ott voltunk, előtte 5 perce bekopogtunk, és jó napot kívánok. És ez minden esetben így volt, és ehhez kellettek fantasztikus alkalmazottak, munkatársak, akik nekünk segítettek. És most tessék elképzelni a másik oldalt a vállalkozásnak, hogy azoknak az embereknek mondani, hogy te ezt csináld, azt csináld, akivel én együtt hordtam a zsákot, akivel én együtt csináltam meg az előző életemben a munkahelyen a disznóságot, a bitangságot, és most mondták, hogy hát ezt most már ne csináljuk, mert ez most már az én zsebemre megy. Szóval ezen is túl kellett esni.
Hát igen, a rendszerváltáskor több okos közgazdász azt mondta, hogy sokkal több magánvállalkozást kellene indítani, pont amiatt, amit mond is, hogy amikor az ember a saját zsebére dolgozik, akkor biztos, hogy hatékonyabb lesz, biztos, hogy sokkal precízebb lesz. Itt említette a munkatársakat, hány fővel indultak, és ma, ha jól olvastam, 2020-ban 35 fő az alkalmazott.
Nagyon köre. Könnyen tudok választani, mert a feleségem meg én.
Akkor ez nem nagy szám. Mármint, hogy nagy szám, de mennyiségileg a kettő. Azért jó sok feladat hárult, azt gondolom.
Nem tudom én ezt most igazából megmondani önnek, de ha a változásokat nézzük, ma már annyi előírás, annyi szabályozás, annyi improduktív elem eltartására kényszerítik a vállalkozót, amire azt mondom, hogy ez már abnormális. Ez így nincs. Mondják meg, hogy ennyit belenyúlunk a zsebetekbe, vállalkozók, ennyit kiveszünk, és ezt tegyétek oda, de aztán hagyják békén.
Igen, abszolút megértem. Nagyon sok infrastrukturális fejlődés is benne volt a cégben. Ez mikor zajlott? Folyamatosan, vagy voltak kiemelkedő évek?
Nekünk az alapfilozófiánk az volt, hogy mi nem a Bahamákra jártunk üdülni. Egy évben egyszer elmentünk valahova családdal, de az maximum egy hét volt. De viszont a pénzt, amit termeltünk, azt mindig visszaforgattuk a cégbe. Tehát mindig valami szűk keresztmetszet, ami volt, oda vettünk egy bálázót, egy targoncát, egy tararara, mindig volt valami, amire úgy érzik, hogy na ez kör. És ez így épült föl. És tessék elképzelni, hogy amikor az ember a vállalkozásba eléri az első milliót, mert álom volt, hogy úristen, ha egyszer én elérem, hogy nekem lesz egy millió, hát én nem boldogam, mert nem volt. Aztán pár éve Istiékkel beszélgettem, azt mondja, hogy apa, boldog voltál, mikor elérted az első milliót? Hát, fiam, nagyon. Azt mondja, mink is elértük, csak még már euróban. Azt a mindeneteket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Ladóczky István, a Ladórek BT, illetve most már KFT alapítójával beszélgetünk tovább. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket, életútriportunkat Ladóczky Istvánnal, a Ladórek Kft. Alapítójával. Itt annyira gyönyörű dolgokat mesélt el a kezdetekről, hiszen közel 30 éve indult a már rendkívül sikeres országos, azt gondolom nemzetközi szinten is sikeres kis vállalkozás. De hogy mellette ugye, itt a szünetben beszéltük, hogy már minden volt, annyi mindent kipróbált az életében. Vőfékedés az szinte párhuzamosan elindult ezzel a történettel. Azt hogyan működött az életében? Kikapcsolódásképpen használta, vagy éppen pénzkiegészítésnek a vállalkozáshoz? Szóval én egy vőfének a lelkébe szeretnék most belátni, miért csinálta.
Hát először is azért, mert szerettem. Az, aki az
ezt
ember...
Ezt akartam hallani.
Tehát az, aki a közönség elő lép, annak a közönséget szeretni kell. Ami nem azt jelenti, hogy nem voltak csalódások, kellemetlen élmények. Tehát azt elfelejti az ember, az nincs. Egyébként azt hadd mondjam el, hogy a vőfé az a személy, aki a lakodalom menetét irányítja és szervezi az értelmező kéziszótár szerint.
Valójában?
Valójában is, de ez nagyfokú empátiát követel meg az embertől, hogy abba a közegbe én milyen stílust, milyen hangnemet engedhetek meg magamnak, vagy milyen hangnemet kívánnak. Én büszkén mondom el, hogy nem az a fajta vőféjséget csináltam, aki engedte, hogy a durva beszéd, a durvaság, inkább az eleganciára, a szépségre és az örömre próbáltam orientálódni, és nem volt kevés lakodalom, amit megcsináltam. Mindegyikre azt mondhatom, hogy önmagamhoz képest én helyt álltam. Hát voltak ballépéseim is, mit tudom én, egy 800 fős lakodalomra nem vittem-e magammal a hangfalat, meg a mikrofont, hát hazajöttem. Na, azt a 10 percet senkinek nem kívánom. Mert kiraktam az ajtó elé, kiraktam az autóhoz, és az maradt meg, hogy az már bent van.
Igen. Na de hát, aki nem dolgozik, csak az nem hibázik, mint tudjuk.
Azért erre oda kellett volna figyelni. Hát, ezért nem dicsértem meg magamat.
De tanulópénznek biztos jó volt.
Igen, igen. Nagyon sok barátot szereztem. Nagyon sok különleges emberrel találkoztam. Nagyon sokat tanultam. Pakai Pista zenész barátomtól kérdeztem, te hogy bírjátok reggelig verni a tamtamot? És azt mondja, hogy Pistám, aki éjfélig nem élvez zenét, az bolond. De aki éjfél után is még azt hiszi, hogy szereti, az meg nem normális. Szóval valóban éjfél után már favágás, az már nehéz, az már nehéz. Tehát emberpróbáló, ha komolyan veszed magad.
Azt szokták mondani, hogy minden, amit csinálunk, segíti a másik területet is. Egész biztos, hogy az itt szerzett tapasztalatok, empátia, kapcsolati háló segítette a vállalkozást, akár pro-kontra, biztos vagyok benne.
Hogyne, tessék csak belegondolni, hogy micsoda emberismeretre tettem én szert. Arra, hogy ránézek egy emberre, beszélek vele 2 percet, 3-at, és nem tudom megmondani, hogy miért, de valami stikkes az a csávó, vagy az a nő, valami nem. Itt. Nekem volt egy védekező mechanizmusom, mindig magázottam. Persze felajánlották többször, hogy igen, de én ragaszkodtam. És ez olyan volt, mint egy kimondhatatlan védőháló, és ez segített sok esetben a nehézségeken, mert azért voltak. Mindig azt mondtam a kedves háziaknak, hogy én el fogok menni éjfél után. Ha van egy okos tojás vendéged, már pedig mindig van, volt, meg lesz, aki nagyon tudja, hogy mit kell csinálni, csak az egészet nem látja át. És mondta neki mindig, mondjátok neki, hogy az a süketvőfény, az mondta, hogy így legyen, mert neked igazad van, de hát most már mindegy. És ez működött.
Nagyon tetszik ez a diplomáciai érzék, gondolom erre szükség volt a vállalkozásban is. Sportolni jutott ideje ez alatt, az időszak alatt? Vőfékedés, nagy üzembe ment a...
Hát az örök szerelem a foci. Hát, igen? Hát persze, hát az a félhalott voltam is, mondják úgy, hogy fél lábba is kimentem, persze. Hát.
Én azt mondom, hogy kikapcsolódni akár.
Nem kell kikapcsolódni, ezt én nem így. Az élet része olyan, mint a szerelem, hogy az jön, van, és az életet élvezni kell. Például, ha már nem beszélünk így kinyíltam önnek, hát a világ legjobb paprikás krumpiát én főzöm a világ. Igaz, hogy ellenségeim azt mondták, hogy nem volt benne soha, ami igaz is, de hát azért a szakácsot el kell ismerni.
Pont ez a célunk, tehát az élet élvezetére megtanítani az embereket, és azt gondolom, hogy maga jó tanítómester. Nagyon tetszett nekem a Forbes magazint olvasva, hogy a gyerekeinek gyakorlatilag Cakompuder átadta a vállalkozást 2012-ben, a 25 éves, a főiskolát éppen akkor befejező fiataloknak, ami azért bátor dolog, meséljen erről. Majd a fiatalokat kifaggatjuk jövő
héten. Nem bátorság ez.
Nem? De?
Nem. Figyeljen, én nagyon sok idősebb emberrel találkozok, aki azt hiszi, hogy ő nélküle nem működik az élet. Tudok én halasson is olyant, hogy mondtanak, hogy te hát miért nem hagyod? Hát 65 éves vagy, hát nem érti semmit, még hónap főbukszaszt, akkor még tovább, és itt marad minden. És azt mondja nekem a válaszba, nem akarom nevesíteni, hogy Pistám, én minden szöget tudok, én minden ügymenetet tudok, de minek? Nem kör. Ezek a gyerekek nem buták, ezek egy kiképzett emberek, az élet megtanítja őket majd, hogy mit, hogy csinálnak. Hát gyakorlatilag mink is úgy indultunk el a vállalkozásba, hogy se pénz, se paripa, semmi nem volt, csak az akarat. Hát ezek se butábbak, mint mink.
És ezt be is bizonyították, hiszen majd eláruljuk jövő héten, de hogy nagyon-nagyon nagyszerűen folytatták a céget, és hogy milyen nagyszerűen folytatta az életét, Ladóczk Istvánnal beszélgettünk tovább hamarosan, életút riportunkban jön az a szakasz, ami már nem feltétlenül a munkáról, a cég alapításról, erről a fajta projektről szól, hanem valami nagyon másról. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, folytatjuk mai életútriportunkat Ladóczky Istvánnal. Szerintem a legizgalmasabb kérdést fogom most megkérdezni, mert hogy azért a fő célom az, hogy egy kicsit tanítson meg bennünket István, hogyan kell élvezni az életet, hogy kell örülni az életnek. Eddig arról beszélt, hogy hogy kell nagyon jól dolgozni, gyermeket nevelni, céget indítani, egy jó vőfélséget. És most mi ki is hagytuk a Halas TV-ben a zenei egyéves vőfélbemutató, zenekarbemutatót. Azért mégiscsak egy mondatot arról mondjon, mégse hagyjuk ki.
Hát én nagyon büszke voltam arra, hogy csinálhattam a zenevarást. Ez egy kulturális elégtétel volt nekem, hogy bemutathattam a környezetünk zenei kultúráját, hogyan és miképpen zenélnek a zenekarok, mit játszanak, milyen hangszereken, milyen ruhába, milyen előadói stílusban mutatkoznak meg. Ez számomra elégtétel volt. Nagyon büszke voltam, amikor a kézilabdásoknak közvetíthettem a helyszínen, hogy fogadják szeretettel azt a csapatot, aki nekem és nekik is a szívecsücske volt. Ez egy nagyszerű dolog volt. De én arra vagyok talán a legbüszkébb az életemben, hogy bármit csináltam, azt igyekeztem tisztessége, normálisan, böcsülettel csinálni. De amikor befejeztem, akkor én azt el is engedtem. Ez így volt mindennel. Így volt a vőfékedéssel, így volt a közvetítéssel, a zenevarázssal. Persze voltak sérülések az embernek a lelkébe, de elengedtem. És hát aztán, amikor a gazdasági életbe is változás történt, akkor a jóisten fogta a kezemet, és azt mondta, hogy Ladó, hát itt a víz, itt a kenu, itt a kajak is. Hát mennyi is. Hát azóta ez egy csodálatos dolog, amellett, hogy otthon van kert, vannak malacok, vannak tyúkok, tehát teljes az élet. Parasztkodok, meg megyek, utazok.
És kajakozik a tengeren.
Igen, a tenger az gyönyörű. Hát ez csináltam én olyat, hogy beleugrottam a fiatalok után a tengerbe az én egyes kajakom, azt nem bírtam visszamászni. Hát ez nem egész kellemes élmény, de fiatalok jöttek és segítettek. Vagy, hát nem csak fenékig tejföl az a dolog, hát Szkiatoszon beszorultunk 3 napig a szigetre. Hát úgy volt, hogy 2 méteres hullámok jöttek, és el akartunk indulni, de nem tudsz kimenni a kajakkal, mert visszasodor rá a sziklás, kavicsos partra, és ott komoly sérülést lehet szenni. És hát ugye egy kis kajakba nem tudsz magaddal 3-4 napi vizet vinni magadnak 50 fokban. Na hát nekünk 3 napig volt 7,5 deci vízünk naponta, amire azt mondom, hogy arra jó volt, hogy megismertem, hogy ilyen nehéz helyzetben az emberek hogy viselkednek, hogy mozdulnak arra, hogy segítsem, vagy pozitívan álljak hozzá. A legfájóbb emlék ebből a beszorulásból nem az, hogy 200 métert úsztunk ki a tengerre, a 2 méteresbe, hogy ki tudjunk jönni a szigetről, hanem az, hogy amikor kivittük, amikor már lecsendesedett a hullámzás, hogy egy kanuba, név nélkül mondom, volt egy üveg víz félre rakva, mikor mindenki berakta. Ez azt gondolom, hogy nem elegáns dolog volt a részéről. Tehát nem vagyunk egyformák.
Hát igen, és szokták mondani, hogy a nehéz helyzetekben lehet igazán jól megismerni, hogy ki az ember és ki az, aki valóban komoly értékek szerint éli az életét.
Igen, a legnehezebb bármilyen időbe, bármilyen formába, a szó pozitív értelmébe embernek maradni.
Ebben teljesen egyetértek. István, engem lenyűgöz, amilyen szépen ezt megfogalmazta, hogy az elengedés. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valóban ahhoz, hogy boldogok tudjunk lenni, ahhoz kell, hogy új és új dolgokba fogjunk bele, ami önnél nagyon tetten érhető, hogy új és új dolgokat vitt bele az életébe. De ehhez valóban az kell, hogy el lehessen engedni azt, ami addig volt. Például a jól menő vállalkozásnak a vezetését elengedni, és csinálják a fiatalok. De azért megmondom őszintén, hogy amikor olvastam a riportban ezt, hogy a gyakorladó itt a tenger, itt a kajak, azért dobtam egy hátast. Tehát annyira különböző az ön életútjában a vőfékedés, a hulladékfeldolgozó, jó menő cég, de ezek mind ettől lesznek igazán színesek. Azért a kajakkal nem most ismerkedett meg, ugye?
Az már 3 éve van, meg előtte 3 éve már a kenu meg volt, ott a mestertanár úr társaságába keveredtem bele, és ott szerettem én meg a vizet, ott ismerkedtem meg, és hát kerestem én a lehetőséget amellett még, hogy mi van, és aztán a kajak jött. Egyébként hadd mondjam el önnek, hogy ha a teremtő szólít, én annyit éltem, hogy hónap gondolkodás nélkül, és fogom a kis hátizsákomat, azt kopogok, hogy jó napot, megérkeztem. Tehát én azt hiszem, az átlagemberhez képest sokkal többet éltem, sokkal többet láttam. Talán tudja, mi hiányzik még? Én voltam kint a Szentföldön, én a 12 stációt végigjártam. Talán egy ilyen 800 kilométeres Szent Jakab túra, az még talán még lázba tudna hozni, nem tudom. De azért az már fizikailag megterhelő volna, gondolom én. De majd biztos, hogy valaki jelentkezni fog, és azt mondja, hogy Ladó, én megmondom, hogy csináld. Gondolom.
Nagyon tetszik ez az életfilozófia. Én azt gondolom, hogy tényleg pont erre van szükség, hogy nyitottnak lenni az újra. Nem azt gondolni, hogy na, most már leértem az életem javát, akkor most már csak nézem a tévét, vagy nem tudom, maximum kapálok a kertbe, nem mintha bármelyik rossz lenne, csak hogy... Tehát nyitni az újra, vagy nyitottnak lenni, ezt hogy csinálja? Mindig nyitott volt, vagy hogy működik?
Hát én azért próbáltam a dolgok mögé nézni, és én nem ebbe a rendszerbe szocializálódtam, hanem még korábban. És hát gondolom ön koránál fogva nem, de tanulmányaiból ismerhette azt a rendszert, és ott azért a sorok között lehetett olvasni, összerakni a dolgokat, és... Hát hála az internetnek, én inkább azon vagyok rajta. Én kínai, orosz, amerikai, angol újságokat olvasok, és azért a világba történő események azért úgy összerakhatók némi fantáziával, hogy talán mi az igazság. Hát mindenkinek ezt ajánlom.
Ez így van, riportunk végéhez közeledünk. Van-e terve? Mert tulajdonképpen már egyet említett is, ami most izgatja, vagy forog a fejében.
Van. Hála Istennek két csodálatos unokával lepett meg, vagy ajándékozott meg az én kismenyem, a Brigi, aki szintén részese a cég munkájának, és ezt a két kis kölyköt, ezt olyan zsurmó kis focistának, értelmes embernek, vízszeretőnek szeretném nevelni, hogy ezek elmondhassák maguk, hogy a papa megtanította velem. És ha ezt megadja a jó Isten, hát mi kell még?
Csodálatos végszó, István. Adja Isten, hogy ez így legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát kívánok nagyon sok erőt, örömet tovább, ahogy eddig is volt az életében. Köszönöm, hogy itt volt, és megosztotta velünk mindezt.
Köszönöm szépen, és engedje meg, hogy a Halas Rádió minden hallgatójának jó egészséget kívánjak.
Így legyen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Ladóczky István életút riportjában voltak. Ha tehetik, maradjanak itt velünk továbbra is. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.